Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt arról, hogy milyen visszhangja volt a cseh kormányválságnak. A következő negyed órában pedig elmondjuk, miért szaporodtak meg a bűnszövetkezetek Európában. Előzetes letartóztatásba helyezték Bernard Tapie francia üzletembert, akinek ügye leginkább egy többszereplős politikai leszámolásra emlékeztet. A jobb oldal szerint a jelenlegi szocialista hatalom a 90-es években a hozzájuk közel álló Tapin keresztül Nicolas Sarkozyt próbálta levadászni. Ez Sádú János tudósítása.
A Tapie ügy szálai 1992-re nyúlnak vissza, amikor az egyszerű munkáscsaládból származó sikeres vállalkozóvá és az ország egyik legnépszerűbb televíziós műsorvezetőjévé vált Bernard Tapie-t François Mitterrand akkori szocialista államfő városügyi miniszterré nevezett ki. A megtisztelő funkciójára az volt, hogy az üzletembernek meg kellett válnia érdekeltségeitől, egyebek mellett az általa néhány évvel korábban megvásárolt, a csőd szélén táncoló Adidas cégtől, melyet néhány év leforgása alatt sikeresen növekedési pályára állított. Az Adidas eladásával Tapie az akkori állami tulajdonban lévő Crédit Lyonnais bankot bízta meg, ám a pénzintézet nem igazán bizonyult lojálisnak ügyfeléhez. A bank vezetői rájöttek ugyanis, hogy az üzletemberrel közösen meghatározott vételárnál lényegesen magasabb összegért lehet a céget értékesíteni, ám erről az érdekeltet nem értesítették. Sőt, úgy döntöttek, hogy első körben az Adidast saját maguk vásárolják meg, majd busás haszonnal továbbadják, ami megbízott banki minőségükben tulajdonképpen tilos lett volna számukra. A tervet éppen ezért bonyolult módon adóparadicsomokban bejegyzett cégeken keresztül hajtották végre, a pénzintézet pedig közel 400 millió eurót keresett az ügyleten. Fennállt azonban a veszélye annak, hogy a turpisságot észrevevő Bernard Tapie esetleg ellenük fordul, ezt a bank akkori a szocialistákhoz amúgy közel álló vezetése oly módon igyekezett megelőzni, hogy nemes egyszerűséggel magáncsődbe vitte partnerét. Tapie jogi és pénzügyi vihar közepette jutott arra a meggyőződésre, hogy valójában átverték. E felismerést perek követték, melyek során az üzletember azt követelte az időközben a csőd szélére került Crédit Lyonnais-től, illetve a pénzintézet szanálására létrehozott állami konzorciumtól, hogy fizessék meg neki az Adidas eladásából befolyt plusz pénzt, kereken 229 millió eurót. A Párizsi Kereskedelmi Bíróság 1996-ban részben igazat adott neki, és a konzorciumot közel 92 millió euró megfizetésére ítélte, ám időközben Tapie újabb feljelentést tett a pénzintézet ellen csalárd üzleti szerződés összeállítása miatt, és ezen a címen nem kevesebb, mint 990 millió eurós kártérítést követelt. Az ügy 2006-ban vett újabb fordulatot, amikor a fellebbviteli bíróság egy döntése azt a lehetőséget is előrevetítette, mely szerint akár az Adidas eladásának a megsemmisítésére is sor kerülhet. Egy ilyen forgatókönyv esetén Tapie-t kárpótolni kellett volna, mégpedig a cég akkori tőzsdei értéke alapján, ami 2006-ban 7 milliárd euróra rugott. Emen monstre kárpótlás megelőzésére 2007-ben az állam képviselői és Bernard Tapie úgy döntöttek, hogy választott döntőbíróságra bízzák az ügyet. A választott testület 2008. júliusában meghozott döntésében 403 millió eurós kártérítést ítélt meg Bernard Tapie-nak, amiből 45 milliót erkölcsi jóvátétel címen fizetett ki az állam. Christine Lagarde akkori pénzügyminiszter az ítélettel egyetértett, úgy vélte ugyanis, hogy a francia állam kifejezetten jól jött ki az ügyből. Az ellenzéki pártok, különösen a szocialisták azonban azzal vádolták meg őt és természetesen Nicolas Sarkozy államfőt, hogy haveri alapon cselekedtek. A történet a szocialisták hatalomra kerülése óta valóságos büntetőügy jelleget öltött. A baloldal azt igyekszik ugyanis bebizonyítani, hogy az államot az előző kormány vezetői szándékosan megkárosították. Az ügy csaknem minden szereplője megjárta már az előzetest. Először a választott bíróság elnöke, akit azzal gyanúsítanak, hogy összejátszott Tapie-val, az üzletember egyik ügyvédje, Christine Lagarde egykori kabinetfőnöke, jelenleg az Orange francia távközlési vállalat első embere, végül pedig maga Bernard Tapie, akit hétfőn egy párizsi kórházban helyeztek előzetes letartóztatásba. Az ügynek tagadhatatlanul politikai leszámolás íze is van, hiszen a már említett Christine Lagarde mellett Claude Guéant volt belügyminiszter is a célkeresztben található, és tapintható az a törekvés, mellyel magát Nicolas Sarkozyt is el akarják érni. A jobb oldal egyelőre azt hangoztatja, hogy bízik az igazságszolgáltatás pártatlanságában, ám Jean-Pierre Raffarin, volt jobboldali miniszterelnök nemrég megjegyezte, a különböző eljárásokkal a volt jobboldali államfőre vadásznak és aggasztónak nevezik, nevezte bizonyos bírák túlzott politikai motivációktól sem mentes buzgóságát. Mások úgy vélik, hogy a szocialisták egy része a volt államfő mellett Bernard Tapival is le akar számolni, még mindig szemtelenül népszerű, és azt sem bocsátják meg neki, hogy a 2007-es elnökválasztásokon Nicolas Sarkozy mellé állt. Esnádú János, Inforádió, Franciaország.
Megszaporodtak a bűnszövetkezetek Európában a pénzügyi válság nyomán. Az Europol figyelmeztetése szerint napjainkban 3600 bűnbanda működik a kontinensen, amelyek még a háztartási mosogatószerek hamisításából is hasznot húznak. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Az euróválság kezdete óta kétszer akkora forgalmat bonyolít az Unióban a hamisított termékek, élelmiszerek, gyógyszerek és alkatrészek fekete kereskedelme. Erre figyelmeztetett az EU bűnügyi hatósága az Europol főnöke Rob Wainwright, írja az FT. Amiatt, hogy az emberek kevesebb pénzt tudnak költeni, megnőtt a kereslet az olcsó termékekre. A bűnbandák emellett új módszerekkel próbálnak csaló módon adót visszaigényelni a tagállamoktól. Bűnözői csoportok továbbá jól szervezett internetes támadásokat hajtanak végre pénzügyi szervezetek ellen. A bűnbandák egyszerre több országban működnek és több nemzetiségűek. Körülbelül 60 nemzet képviselői találhatók meg tagjaik között. Valódi multinacionális cégek, mondta az FT-nek Wainwright. Európában már a válság előtt kelendőek voltak a hamisított luxuscikkek, például a Gucci táskák. A krízis kirobbanása után azonban már a hamisított repülőgép hajtómű alkatrészeket is el lehetett adni. Az Europol szerint az egészségre és biztonságra veszélyes termékek, így hamisított vagy rossz minőségű élelmiszerek és gyógyszerek teszik ki a lefoglalt árucikkek közel egyharmadát. 2011 óta duplájára ugrott az arányuk. Emellett a cégek megpróbálják csökkenteni bérköltségeiket azzal, hogy illegális munkaerőt alkalmaznak, amivel a minimálbérnél is kevesebbet fizetnek dolgozóiknak, és közvetve az embercsempészek kezére játszanak. A bűnözők egyre aktívabbak az áfacsalásban is. Mivel a válság miatt több országban is megemelték az általános forgalmi adót, jobban megéri neki ezzel foglalkozni. Becslések szerint évente 100 milliárd euró pénzt szereznek így csaló módon az államkasszáktól. Kreatívak az amerikai bűnözők is. Az Atlantic nevű portál tavaly arról írt, hogy divatba jött a Tide nevű mosószer lopása. A tolvajok telepakolt bevásárlókocsikkal száguldottak ki az üzletekből. A mosószert ezek után továbbadták egy hálózatnak, amely vagy bolhapiacokon, vagy online árusította, a bolti árnál jóval alacsonyabban a terméket, vagy visszavitette azt az üzletekbe és visszatérítést igényelt a lopott termékre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Németországban egyre kevesebb fiatal gyújt rá. A berlini egészségügyi felvilágosító központ adatai szerint a tinédzserek alig 10%-a dohányzik, és erősen emelkedett azoknak a száma is, akik sohasem szívtak el egyetlen cigarettát sem, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
Az ezredforduló óta gyakorlatilag a felére csökkent a dohányzó fiatalok száma. A kábítószerek elleni világnap alkalmából a Német Egészségügyi Felvilágosító Központ közzétette felmérését, amely kimutatta, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztály a 12 és 17 év közti fiatalok alig 10%-a cigarettázik. 2001-ben ez az arány még megközelítette a 30%-ot. A 18 és 25 év köztiek körében már több a dohányos, ugyanis egyharmaduk rendszeresen rágyújt, de még ez az adat is biztató, mert 2001-ben az arány csak nem 45% volt. Ugyancsak jelentősen emelkedett azoknak a száma is, akik sohasem gyújtottak rá. A felmérésből kiderül az is, hogy az első cigaretta kipróbálása is későbbi időpontban történik. A tanulmány elkészítői arra is választ kerestek, hogy ezen a téren milyen szerepet játszik a társadalmi helyzet. Kiderült, hogy csaknem háromszor annyi ipari tanuló dohányzik, mint gimnazista. Később is hasonló a helyzet. A munkanélküli fiatalok jóval magasabb arányban cigarettáznak, mint az állásban lévők. Első alkalommal elemezték az úgynevezett elektromos cigaretta elterjedését is. Noha a megkérdezett fiatalok elsöprő többsége ismerte az elektromos cigarettát, de csupán 1% jelentette ki, hogy jó megoldásnak tartja ezt a néhány évvel ezelőtt Kínában feltalált füst nélküli dohányzási módot. Vince Andrást hallották Németországból.
Fél év alatt több mint 3,5 milliárd forintnak megfelelő bevétele volt a Szürke 50 árnyalata című regénytrilógiából a főhőse szokatlan szexuális ízlését részletező írónőnek, E.L. Jamesnek. A pénz 1/10-ét jótékonysági célra ajánlotta fel. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
E.L. James céget alapított a nemzetközi könyvsikert követően beözönlő hatalmas jövedelem kezelésére, és az 50 árnyalat Kft. Első félévi adóbevallása szerint a szexi trilógia tiszta jövedelme már e rövid idő alatt mintegy 3,5 milliárd volt forintra átszámítva. Az is kiderült, hogy az írónő igazi neve Erika Leonard. Ezt rejti az általa használt köznapi James álnév elé írt E és L betű. Úgy tűnik, hogy a Szürke 50 árnyalata szerzője kisé meglepődött fantasztikus sikerén, hiszen élete első megjelent könyve eladási csúcsot állított fel, pedig az angol piac nem szűkölködik tömegek ízlését szolgáló írásokban. E.L. James több mint 1 millió fontot adott eddig jótékony célra, s nem kezdett fékevesztett költekezésbe. Férjével és 2 középiskolás fiúkkal egyelőre maradnak a 15 évvel ezelőtt vásárolt családi házban, London Ealing nevű kertnegyedében. Új kocsit vettek, de az is csak egy Volkswagen. 2012. márciusa és decembere között világszerte angol eredetiben és különböző nyelvekre, így magyarra is lefordítva, mintegy 70 millió példány fogyott el a szexuális aktusokat részletező trilógiából. Úgy tudni, a Kft. 2 igazgatója, azaz az írónő és a férje, megfilmesítési szerződést is aláírt már, ennek az értéke forintban több mint 1 milliárd. A filmnek nő rendezője lehet Sam Taylor Johnson, aki nem riad vissza erőteljesen erotikus témáktól. Mindezek láttán igen sokan kezdték el hasonló szexregényekkel ostromolni a kiadókat, de a történetek nem olyan jól kigondoltak. A szadista milliárdos főhős nagyvilágiságát nehéz másként újraírni, és E.L. James gondoskodott arról, hogy a szex sztoriát átjárja valamiféle romantika. Könyvét sokan tekintik a női nem megcsúfolásának, de ilyenkor mindig azzal védekezik, hogy de hiszen ez egy szerelmi történet. Kérdés, lehet-e ilyen jellegű pornómentes filmet készíteni a Szürke 50 árnyalatából? Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Zsandrás.